fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
A jelenleg 31 tagállamot számláló NATO számára a kezdetektől fogva fontos volt, hogy élenjáró legyen a technológiai fejlődésben, ezáltal biztosítva a szövetség stratégiai fölényét. A 21. században a fejlődés ugrásszerű növekedésével ez a tendencia még inkább felgyorsult.
Napjaink dinamikusan változó biztonsági környezete, a digitalizáció elterjedése számos kihívást tartogat a védelmi szektor számára. Kijelenthető, hogy a csúcstechnológia már nem kizárólag a nagyvállalatok és a haderő laboratóriumaiban készül, hanem a civil szektorban, a vállalati és akadémiai keretek között zajló fejlesztések eredményeként jön létre. Mindezek új lehetőségeket, egyúttal újfajta kihívásokat jelentenek a NATO számára.
A magyar kormány által elindított honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként a védelmi innováció soha nem látott figyelmet kap. Magyarország NATO iránti elkötelezettségét tükrözi, hogy hazánk alapító tagja mind a NATO innovációs alapnak, mind a NATO Észak-Atlanti Védelmi Innovációt ösztönző mechanizmusnak.
Ez utóbbi igazgató tanácsának elnök helyettesi posztját magyar dandártábornok dr. Porkoláb Imre védelmi innovációért felelős miniszteri biztos tölti be, akit köszöntünk a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Ez itt a Fokozott Hanghatás, a honvédelem.hu podcastjának következő adása. A mikrofonnál Antal Ferenc
és Ördög Kovács Márton. A hangmérnök Szombati Gábor, a szerkesztő Antal Ferenc.
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Tábornok úr, minek köszönhetően értékelődött fel az innováció a 21. században, illetve pontosan mit értünk innováció alatt a védelmi szektorban?
Én gondolom, hogy elsősorban a technológiának köszönhetően. Nehéz felfogni agyilag, mit is jelent az exponenciális fejlődés. Ugye a számítógépeken ezt már egy ideje látjuk, a számítógépek processzorainak a kapacitása 18 hónaponként megduplázódik. Ez pedig egy olyan mértékű növekedéshez járult hozzá, ami szinte minden iparágra kiterjed mostanában. És ehhez még, hogyha hozzáveszünk a mesterséges intelligencia elterjedését, a kvantum számítógépeket, amikről most már beszélünk, számos olyan újítás jött be mondjuk az elmúlt 10-15 évben, ami alapjában véve forgat fel iparágakat is, és többek között szerintem a védelmi ipart és a hadviselésre is nagyon-nagyon komoly hatást fog gyakorolni.
Idén februárban Szentendrén hangsúlyozta, hogy nem csupán innovációra, hanem radikális innovációra van szükség. Valóban ennyire fölgyorsult a világ az elmúlt évtizedekben?
Maradunk a mesterséges intelligenciánál, ha már ezt említettem. Tehát úgy kell elképzelni, hogy általában egy tervezési ciklus, hogyha hosszú távú tervről beszélünk, 10 évről szól, de egyébként 3 évről, vagy akár 1 éves rövid távú tervezésről is beszélünk. Mesterséges intelligenciában általában 6 hetente van egy úgynevezett feltörekvő, felforgató új felfedezés, ami megváltoztatja azt, amit eddig a mesterséges intelligenciáról tudtunk. Tehát, hogy képzeljük csak el, hogy mondjuk 5-7 vagy akár 10 év táblatában micsoda fejlődési pályát fog befutni, és ezt kell most összehangolnunk azokkal a hosszú távú tervekkel, amire természetesen még mindig szükségünk van. És itt jön be az előző kérdésre a válasz, hogy mi a különbség mondjuk a modernizáció és az innováció között. A modernizáció az, amikor megvesszük a nagyvasakat. Komoly high-tech eszközökbe fektet most már évek óta a haderő, és ezeknek a termékeit látjuk bejönni, ezt most már a katonák is használják, átvesztük a gyakorlatba. Ez a modernizációs része a haderőnek. Az innovációs része, hogy ezekkel újszerű módon kell harcolnunk, és rá kell majd fejleszteni. Hogy hiszen hiába képviselik ezek a legkorszerűbb technológiát jelenleg, lehet, hogy 5-7 év múlva már ki kell őket egészíteni bizonyos védelmi, kommunikációs és egyéb szenzor technológiákkal, annak érdekében, hogy továbbra is a legjobb képességet tudjuk elérni.
Ugye a haditechnikai fejlesztések rengeteg időt és pénzt emésztenek föl, erről kell tervezni vele jó pár évre. Hogyan tudja ez követni a dinamikusan változó technikai fejlődést? Tehát mennyire napra kész?
Én úgy gondolom, hogy párhuzamosan kell a rendszereket futtatnunk, ez nem zárja ki egyik a másikat. Tehát, hogy a modernizációnak és az innovációnak kéz a kézben egyszerre kell működni. Szerencsére a Honvédelmi Minisztériumnak a struktúrája pontosan erre lett kitalálva, hiszen a Honvédelmi Miniszter alatt a védelmi ipar, a stratégia, tervezés, illetve az innováció egyszerre valósul meg, és egymással párhuzamosan egyetlen stratégia mentén hajtjuk végre ezeket a tervezéseket. Azt azért látni kell, hogy az innovációs folyamatok sokkal gyorsabban zajlanak le, és nem tudunk annyira előre tervezni, hiszen nem tudjuk, hogy mondjuk egy fél év múlva, vagy egy év múlva milyen új kihívások jelentkeznek, vagy milyen új lehetőségekkel találkozunk a piacon, amiket aztán igyekszünk majd kihasználni.
Ezzel a gyors technológia és digitális fejlődéssel hogyan tud az emberi agy lépést tartani.
Nagyon nehezen. Én úgy gondolom, hogy ez lesz talán az egyik legnagyobb kihívás, tehát hogy technológiailag nagyon-nagyon sok céget megszólítottunk. Ugye erre lett a Védelmi Innovációs Kutatóintézet is létrehozva, hogy szólítsuk meg a kutatókat az egyetemen, szólítsuk meg a Science Parkokba azokat a kutatókat, akik tényleg évek óta elmélyülten foglalkoznak egy-egy területtel, de a fókusz eltolódott a gyakorlati alkalmazás felé. Tehát azokat a kis vállalkozásokat igyekeztünk elsősorban elérni, akik ténylegesen a gyakorlatba ültették át ezeket a kutatásokat, és lehet, hogy nem a védelmi iparban, hanem máshol, de nagyon komoly, és akár regionálisan is fontos fejlesztéseket tudnak felmutatni. Ehhez nekünk adaptálódni kell agyilag. Ez azt jelenti, hogy eddig, hogyha volt egy technológia, aminek a bevezetésére mondjuk volt 5-7 év, akkor lehet, hogy nem lesz ennyi időnk, hanem egy sokkal rövidebb idő alatt kell tudni ezt alkalmazásba venni, és esetleg újszerű módon a doktrinát átírva, a kiképzési módszereinket újra gondolva, akár az oktatásba is belenyúlva, de megpróbálni felfrissíteni ezeket az ismereteket. És én ezért mondom, hogy ez elsősorban egy emberi adaptációs probléma, és ezek a technológiai újítások, ezek újból meg újból megjelennek majd a hadszintéren. Nyilván a haderőnek az a célja, hogy ezeket minél gyorsabban be tudja vezetni és alkalmazni tudja, nem szeretnénk lemaradni, de itt az emberi dimenziónak egy nagyon-nagyon fontos szerepe lesz.
Jelenleg itt ülünk a Bálnába, itt vesszük fel az adást, és itt zajlik a NATO innovációs hete, ennek háromnapos rendezvénysorozata. Hazánk szempontjából miért fontos ez az innovációs hét, és milyen kérdések kerülnek ilyenkor napirendre?
Igen, ez egy rendkívüli dolog egyébként, amit itt a héten látunk. A NATO-nak az innovációval foglalkozó két legnagyobb szervezete van itt ezen a héten egyszerre Budapesten. A mai nap és a holnapi nap az úgynevezett NATO innovációs alapülés. Ezek ennek is az igazgató tanácsa is, illetve az operatív végrehajtó szervezete is itt tart üléseket a Bálnában. Ez egy 1 milliárd eurós alap, és egy teljesen új módszertan alapján szerveződik. Kockázati tőkebefektetésekkel, nagyon gyors döntésekkel szeretnék azokat a kisvállalkozásokat megszólítani, akiről már az előbb beszéltem. És az a céljuk, hogy minden NATO tagállamból azokkal az úgynevezett kettős hasznosítású technológiával foglalkozó vállalatokba fektessenek, akik valamilyen iparágban már felmutattak eredményeket, de szeretnének esetleg a védelmi iparban is eredményeket elérni. Tehát, hogy ez a NIF, ez a NATO Innovation Fund. A másik szervezet pedig az úgynevezett DIANA, ez a Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, tehát egy angol mozaik szónak a rövidítése, ami pedig a NATO teszt és accelerátor központjait tömöríti magában. Ez is egy teljesen újszerű megközelítés a NATO-ban, hiszen nem felülről lefelé hierarchikusan hoz döntéseket, hanem a több mint 100 felajánlott teszközponton keresztül, úgynevezett kihívásokon keresztül szólítják meg azokat a vállalkozó szellemű kisvállalkozásokat szintén, akik szeretnének a NATO-val együtt dolgozni a jövőben. A felső vezetése a NATO innovációnak éppen ezért itt van ezen a héten Budapesten, és akkor később majd csatlakozunk még a Brain Barhoz is, ami már egy külső szervezésű rendezvény, de ott is lehet a szélesebb közönségnek találkozni ezekkel az emberekkel majd.
A civil szektort hogyan lehet ösztönözni?
Nagyon sokféle módon. Én úgy gondolom, hogy alapjában véve megváltozott a biztonsági környezet, ezt azért ők is felismerték, tehát hogy nyilvánvalóan látszódik, hogy minden ország a védelmi kiadásait igyekszik növelni. Ugye Magyarország elérte a 2%-ot, és évek óta teljesítjük a NATO-vállalásunk másik részét, ami a 20%-ról szól, ezt túl teljesítjük már évek óta. Ugye ezt kell fejlesztésekre fordítani a arányosan. Az a fajta fordulat már egy jó néhány éve mutatkozik, hogy nem csak a nagy játékosok, tehát nem csak egy Lockheed Martin jöhet most már a képbe, hanem igenis meg kell próbálni szövetségre lépni a kisvállalkozásokkal, fel kell karolni a kutatókat, be kell hozni az egyetemistákat, akiknek jó ötleteik vannak, sőt a katonákat, akik szintén olyan ötletekkel állhatnak elő, amire szükségünk lehet a jövőben, és segíteni kell őket abban, hogy megoszthassák az ötleteiket, és utána megtanítsuk őket arra, hogy hogyan tudják ezt a gyakorlatba is átültetni. Mindezt a folyamatot Magyarországon a Védelmi Innovációs Kutatóintézet fogja össze, és ennek a szervezetnek a feladata az, hogy egyrészt segítsen ezeknek az embereknek a gyakorlatba átültetni az ötleteket, más pedig a nemzeti és a nemzetközi konzorciumokat összekapcsolja egymással, tehát hogy azok a cégek Magyarországon, akik szeretnének az Európai Uniós pályázatokon indulni, NATO-s kihívásokon részt venni, szintén segítséget kaphatnak a Wikitől.
Nyilván önöknek a Wikinél akkor nagy rálátás van a hazai szektor ezen részére. Milyen velük a kapcsolat, és hogy állunk humán erőforrásba?
Én úgy gondolom, hogy a kapcsolat az kezdetektől nagyon-nagyon jó. Tehát, hogy Magyarország alapító tagja volt a NATO mindkét innovációs szervezetének, amiről beszéltem, a kezdetektől fogva alapító okmányokat aláírtuk. Ennek is jele az, hogy mind a két szervezet itt van most Magyarországon, hiszen a kezdetektől fogva rendkívüli módon támogatjuk ennek a két szervezetnek a munkáját. Ezen felül ugye a NATO Diana számára egy tesztközpontot is felajánlottunk, amit akkreditáltak, ez egyébként az Alazón, ami egy autonóm önvezető és egyébként kiber témában is akkreditált tesztközpontja a Diana-nak. Ennek az egyetértési megállapodására és az aláírására is sor fog kerülni egyébként most a NATO innovációs hét keretén belül. Úgyhogy rengeteg bejelentés következik. A Wiki részéről pedig nagyon-nagyon lelkesen dolgoznak azok a kollégák, akik a csapatomban vannak, annak érdekében, hogy ezt a rengeteg feladatot, amit itt felsoroltam, de ezt tényleg professzionális szinten és a HM, a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter úr elvárásainak megfelelően tudjuk teljesíteni.
Előkerült egy olyan kifejezés is, hogy innovációs oktatási módszerek. Mit jelent ez az innováció szempontjából?
Ugye itt megint arról van szó, hogy hogyan lehet újféle módon megközelíteni, úgymond újra gondolni az, ahogy szoktuk módszereket. Az innovációban számos módszertant alkalmaznak. Mi általában az úgynevezett design gondolkodás mód mellett tettük le a voksunkat, és a jövő évben olyan új oktatási pilot képzésekkel fogunk előrukkolni, szintén a Wiki prezentálásában, amiben egyetemeket vonunk be, szintén katonákat fogunk megszólítani, és egyrészt szervezeti innovációra tudjuk őket tanítani, tehát hogyha látnak egy problémát, akkor megtanítjuk őket arra, hogy hogyan tudná, hogyha nem tudom, lenne 20 perce a főnöke főnökének a főnökével találkozni, elmagyarázni a probléma lényegét, és egyébként megoldást is prezentálni rá, hiszen nagyon sokan ugye felismerik a problémát, de nem tudják, hogy hogyan jussanak el egy olyan megoldási módszertanig, amit esetleg utána át is lehet ültetni a gyakorlatba. Tehát egy ilyen jellegű gyakorlati oktatási módszertanokat tervezünk bevezetni, illetve egy úgynevezett Design for Defense módszertannal is kísérletezni fogunk, amivel pedig egyetemeket fogunk megszólítani. Itt pedig civil egyetemistákat fogunk bevonni, úgyhogy a védelmi jellegű kihívásokra fókuszálva tanítjuk meg őket arra, hogy megint csak probléma megoldó módszertanon keresztül, de egy valós problémát prezentálunk számukra. Ők rengeteg interjút készítenek, jobban megismerik ezt, és a végén esetleg eljuthatnak odáig, hogy komoly megoldásokkal tudnak előállni, hiszen ugye őket nem köti az a fajta gondolkodásmód, ami a szakembereket, akik ezzel már esetleg évtizedek óta foglalkoznak.
Ahogy itt tábornok úr szavaiból kiveszem, mintha ez egy ilyen nulláról induló projekt lenne, vagy voltak-e esetleg olyan alapok, amikre tudtak építkezni a munkájuk során?
Szó sincs róla, tehát hogy maga ugye a Wikinek az ötlete is már 5 évvel ezelőtt megjelenik, mint ahogy a Diana-nak az ötlete is egyébként a NATO-ban körülbelül egy olyan 4-5 évvel ezelőtt jelent meg, csak aztán ugye több NATO csúcson keresztül egyre komolyabb hangsúlyt kapott az innováció, a mostani dinamikusan kiszámíthatatlanná váló világban pedig szinte elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk vele. Tehát, hogy stratégiai szinten egész komoly szintre emelkedett. A Honvédelmi Minisztériumban ez akkor csúcsosult ki, amikor tavaly augusztusban a Honvédelmi Minisztérium statútumában megjelent a védelmi innováció, mint feladat. Akkor kezdtünk el komolyabban foglalkozni vele, de egyébként nemzeti szinten volt nekünk technológiai és innovációs minisztériumunk, most van kulturális és innovációs minisztériumunk, 26 úgynevezett tudományos park létezik. Rengeteg olyan kezdeményezés volt már az elmúlt években, ami egyébként javított is Magyarország innovációs besorolásán. Az idei évben már ugye az úgynevezett mérsékelt innovátorok közé tartozunk, tehát hogy kategóriát ugrottunk az Európai Unión belül. Tudásbázis jelen van. Én úgy gondolom, hogy ezt kell olyan projektekkel megtámogatni, amik a nap végén, hiszen én is ugye egyenruhás vagyok, de visszavezethetők a haderőbe, és a magyar katonának a képességeit tudják növelni, vagy a túlélő képességét, vagy pedig a harc képességét. Tehát, hogy továbbra is az én célom az, hogy a nap végén ezek ténylegesen a magyar honvédség számára is alkalmazható termékekké vagy szolgáltatásokká alakuljanak át. Természetesen ideig hosszú út vezet, de nagyon serényen dolgozunk azon, hogy lerövidítsük azokat az időintervallumokat, amik régebben tényleg akár 5-7 évet is igénybe vettek.
Tábornok úr említette a katonai alkalmazást, hogy ugye vannak napjainkban nyilvános, vagy akár nem annyira nyilvános haditechnikai fejlesztések. Ezekben hogyan érhető tetten a dinamikus változás? Akár a digitális katona, akár a robotikára gondolok.
Én úgy gondolom, hogy Magyarország azért egy kis ország, és mindenféleképpen fókuszálnunk kell. Tehát, hogy a NATO-nak deklaráltan 9 terület van, ott a kvantumszámítógépektől a hiperszonikus technológián át nagyon sok mindennel foglalkoznak. Nekünk meg kellett nézni egyrészt a hazai piacot, hogy mire vagyunk képesek. Természetesen a haderőkép alapján a haderő igényeit kell figyelembe vennünk, hiszen oda kell eljutnunk, és a kettőt kell valahogy összekötni. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy a digitális katonaterén mindenféleképpen fókuszálnunk kell azokra a fejlesztésekre, amik nem csak a katonának a fegyverzetét, felszerelését fogják megújítani és még hatékonyabbá tenni, de kognitív fejlesztéseket is tartalmazhatnak, pontosan azért, amiről beszéltünk. Ténylegesen tudjanak harcolni majd egy digitális hadszíntéren a közeljövőben. A második fő ilyen terület szerintem az autonóm rendszerek. Tehát, hogyha megnézzük az ukrán-orosz háborút, de bármit, a bejelentéseket, most voltam Londonban például a DSEI kiállításon, a kávéstand is most már lassan drónokat mutatott be, tehát, hogy mindenhol autonóm rendszerekkel és ezeknek a fejlesztésével foglalkoznak. Mivel Magyarországon erre a tudás is és a tesztközpont is rendelkezésre áll, én úgy gondolom, hogy ezzel mindenféleképpen komolyabban kellene nekünk is foglalkoznunk. És a harmadik pedig ezek az úgynevezett felforgató technológiák, ami az űr, a kiber, vagy az adatalapú rendszerek, amiket egyszerűen pedig nem tudunk kikerülni, itt lépést kell tartani a nagyvilággal, és erre is mindenféleképpen figyelmet kell fordítani. Én úgyhogy úgy gondolom, hogy van tennivaló bőven, de a haderő az évszázadok során mindig is a leleményességről, a kreativitásról és az adaptivitásról volt híres, és én úgy gondolom, hogy ezt is meg fogjuk ugrani.
És hazánk számára miért fontos a védelmi innováció? Milyen hatással lehet ez a gazdaságra, vagy akár a védelmi képességek fejlesztésére?
Hát pontosan ez a kettő, tehát hogy ennek gazdaságélénkítő hatása van, gondoljunk csak bele, hogy a legnagyobb védelmi ipari vállalatok érdeklődnek most Magyarország iránt, tehát hogy ez megmutatkozik majd abban is, hogyha a kisvállalatokat is be tudjuk mozgatni a projekteken keresztül, hogyha hozzá tudjuk őket juttatni ahhoz, hogy NATO kihívásokon induljanak el, és ne egyisten beválasszák őket ezekbe a kihívásokba. Nagyon-nagyon komoly láthatóságot kaphatnak, és természetesen utána, hogyha itthon tudjuk tartani ezt a tudásbázist, és itthon költik el az adófizető forintokat, itthon teremtődnek munkahelyek, ennek a gazdasági élénkítő hatását azt hiszem, hogy nem szabad alábecsülni. Itt a következő években én úgy gondolom, hogy egy komoly fejlődés áll. A másik része pedig egy óriási kihívás, ezzel egyébként minden NATO tagország küzd, ez pedig a gyorsított alkalmazásba vétel. Tehát, hogy mindez akkor lesz sikeres, hogyha ezeket az újszerű technológiákat tényleg a beszerzési rendszeren keresztül minél hamarabb át tudjuk adni a végfelhasználóknak, a katonáknak. Ők pedig tudnak vele még mondjuk prototípus korában kísérletezni, visszajelzéseket tudnak adni a fejlesztőknek, hogy hogyan is nézzen ki ez a technológia, mire van nekik szükségük. Erre egyébként nagyon vágyik a fejlesztő, hogy megkapja ezeket a visszajelzéseket még a fejlesztés korában, és ne csak akkor, amikor már véglegesítette úgymond a terméket, és utána sokkal nagyobb valószínűséggel esetleg beszerzésekre is sor kerülhet.
Hazánkban mik a fő fókuszterületek? Ugye említette, hogy van a NATO-nak 9 ilyen fókuszterülete. Van-e olyan, amire Magyarországnak különösen figyelnie kell ezek közül, vagy ahol már látható eredményeket értünk el?
Erről a háromról beszéltem az előbb. Tehát, hogy a digitális katonában én úgy gondolom, hogy továbbra is a hadviselés az emberi akaratok összecsapása. Tehát, hogy beszéltünk itt nagyon sokat technológiáról, de megint csak, hogyha megnézzük a jelenlegi például orosz-ukrán konfliktus, rengeteg múlik azon, hogy az ember kitartása, tűrőképessége, adaptivitása, kreativitása a hadszintéren hogyan valósul meg. Az autonóm rendszereket említettem másodikként, és a harmadik pedig ez maga az űrképesség, a kiberről ugye, és az információs hadszintérről szintén rengeteget beszélünk. Ezek lennének szerintem azok a fókuszterületek, amikre nekünk is a legnagyobb hangsúlyt kell fektetni. Mindemellett természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat a nagyon fontos fejlesztéseket, amik a modernizáció oldalán vannak. Tehát, hogy bejönnek ezek a high-tech eszközök, ezeknek a rendszer beillesztése is számos olyan fejlesztési feladatot fog generálni, ami vagy a logisztika, vagy a karbantartás területén, de rendkívül sok feladatot fog generálni. Tehát itt elsősorban nem csak a harcoló eszközökre kell gondolni, hanem elsősorban azokra a támogató tevékenységekre is, amik lehetővé teszik majd a harc megvívását. És éppen ezért van rengeteg cég, aki hajlandó együttműködni velünk, hiszen sokszor nem is gondolnák ők se saját magukról, hogy ja, egyébként az, amit én fejlesztek, akár egy logisztikai rendszer, vagy bármi más, ez hasznosítható a védelmi területen is.
Köszönjük szépen.
Én köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen dr. Porkoláb Imre dandártábornoknak, hogy megmutatta a hazai és nemzetközi innováció fő irányvonalat a védelmi iparban, amit köszönjük a hallgatóinknak, hogy velünk tartottatok. Amennyiben tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Fokozott Hanghatás Spotify Spotify listájára, valamint megtaláltok minket a Magyar Honvédség YouTube oldalán, a honvédelem.hu-n és a közösségi médiában is.
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.